Több mint zöld címmel Miskolcon kezdte országjáró előadás sorozatát január 18-án a Fenntartható Városok Szervezete. Miskolc jövőjéről és a városi klímaadaptáció kérdéseiről szólt az egésznapos tanácskozás, ahol panelbeszélgetések keretében a Miskolci Egyetem földrajz geoinformatikai, víz- és környezetgazdálkodási, gazdasági és kémiai intézetének szakemberei ismertették kutatásaik eredményeit. A tanácskozás második felében Miskolc alpolgármesterei és klímavédelmi megbízottja szóltak a környezetvédelmi munkáról, valamint válaszoltak a megjelentek kérdéseire. Bartuszek Lillát, a Fenntartható Városok alapítóját hallják.
A fenntartható városok üzenete, hogy a települési fenntarthatóság és a városok zöld átmenete alapvetően többet jelent, mint egy puszta zöld üzenet. Olyan témakörökre is szeretnénk ráirányítani a figyelmet, amely alapvetően akár a társadalmi, akár a gazdasági fenntarthatóság kérdéskörébe tartozik, és ezért örülünk nagyon annak, hogy ma itt Miskolc városában kezdetét tudja venni ez az országjáró programsorozat. Kezdetben kifejezetten a városi klímaadaptáció kérdéseivel foglalkozunk, megalapozva a következő 7 hónap eseménydús programsorozatát. A szervezet alapvetően kifejezetten döntéshozóknak, városi szintű, illetve nemzeti szintű döntéshozóknak kíván olyan javaslatokat megfogalmazni, amely gyakorlati és megvalósítható megoldásokat tud kínálni úgy a településen élő lakosság, mint a döntéshozói réteg számára.
Tulajdonképpen mely városokba mennek majd el? Azt tudjuk, hogy Miskolc a klímasemleges város kritériumát vállalta.
Miskolc városa után Tatára, illetve Paksra, Szegedre, Debrecenbe, Veszprémbe látogatunk el, illetve Nyíregyháza városát is útba ejtjük a fiatalok helyben tartása témakörében. Ezt követően pedig Budapesten zárjuk majd a rendezvényt a települési zöld pénzügyek témakörével.
Hogyan alakul ezeknek a konferenciáknak a tematikája? Itt a Miskolcin a Miskolci Egyetem szakemberei adnak elő nagy részt.
Így van, minden konferencia hasonló tematikára fog épülni, egyfelől a városvezetőket szólaltatjuk meg, megismerkedve a város kihívásaival és lehetőségeivel, ezt követően pedig szakmai panelbeszélgetések keretében akár egyetemi szakembereket, akár a téma egyéb hazai neves szakembereit kérdezzük az adott kérdéskörről, emellett pedig megjelennek még támogató partnereink, a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda munkatársai, illetve a Resisten Kft., a Green Mic Hungary, illetve az Elektrokamleitner Kft. Munkatársai is bemutatják a fenntarthatósághoz kapcsolódó tevékenységüket.
Hogyan lehetne a program támogatottságát elemezni?
Én azt gondolom, hogy ez a programsorozat és ennek az országos kitettsége most egy nagyon jó lehetőség számunkra arra, hogy a budapesti fókusz után országos hangsúlyt kapjon a programsorozatunk. Alapvetően a minket eddig követők tábora, gyakorlatilag úgy az üzleti szféra szereplőit, mint pedig kifejezetten a döntéshozói réteget foglalta magába, de mi nagyon bízunk abban, hogy nem csak a döntéshozókhoz tud eljutni az üzenetünk, hanem ezáltal egyfajta lakossági szemléletformálást is tudunk végrehajtani.
Miskolc elég nagy felelősséget vállalt, amikor a klímasemleges városok sorába csatlakozott Veres Pál polgármester úr.
Valóban így van, de ez egy nagyon átgondolt stratégia része, egy hosszú folyamat része, hiszen itt voltak előzmények már, hiszen már csatlakoztunk 2010-es évek elején, a város csatlakozott ahhoz a kezdeményezés sorozathoz, amelynek célja az volt, hogy mindenképpen érünk el egy nagyon komoly klímasemleges állapotot itt a városban. 2 éve, amikor mi arra vállalkoztunk, hogy a 100 klímasemleges város misszió részei legyünk, és megpályázzuk ennek a lehetőségét, akkor még nem voltak túl sokan, akik ugyanígy gondolkodtak. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy akció, nem egy valamiféle rövidtávú történet, hanem ez egy nagyon komoly, nagyon átgondolt életünk minden területét, a gazdaság, a kultúra, a hétköznapok minden területét átfogó szemléletmódváltozás kell, hogy legyen, hogy gyerekeinknek és unokáinknak egy élhető várost, egy élhető földet hagyjunk.
Megvan hozzá a szakembergárda, ezt a mai konferencia is bizonyítja, amikor a Miskolci Egyetem előadói nagy részt az előadók.
Valóban így van, nem csak a Miskolci Egyetem, hanem országos szakemberek is vannak itt, de amire mi igazán támaszkodni tudunk, az egyértelműen a Miskolci Egyetem, hiszen nagyon speciális klímavédelemmel foglalkozó szakmérnök képzés csak itt van például Miskolcon, Magyarország tekintetében, amelyre nagyon nagy szükség van. Köszönjük is a Miskolci Egyetem kutatóinak azt a munkát, amit eddig is végeztek, és együttműködnek velünk számtalan projektben, hiszen például itt tudok mondani ilyet, hogy a légszennyezés mérés 60 pontos légszennyezés mérésben szintén együttműködünk, és köszönöm azt az együttműködést és lehetőséget, hogy mi közösen Miskolc Egyetem tudásbázisával egy olyan nagy, valóban átfogó misszióban vehessünk részt, amelynek a célja az, hogy ez a város tényleg élhető és jó legyen.
Köszöntötte az egybegyülteket Petri Bernadett, a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda ügyvezetője is.
Szeretnék egy olyan gyakorlati utat felvázolni önök előtt, ami oda vezethet, hogy a fenntarthatóság, a klímaadaptáció nem csak egy kipipálandó feladat lesz, hanem egy olyan út, amin közösen megyünk végig, és ami előnyökkel jár. Nem csak társadalmi előnyökkel, gazdasági előnyökkel, hanem olyan előnyökkel is, amelyek által képesek leszünk ezt a várost és ezt a várostérséget bekapcsolni az európai vérkeringésbe, és lehetővé tenni azt, hogy uniós forrásokra is szert tudjanak tenni, hiszen akkor jó ez a fenntarthatósághoz vezető út, hogyha minden szereplőt bekapcsolunk, és akkor jó, hogyha ennek van olyan jellegű gyakorlati megvalósulása is, amikor évekkel később elmondhatjuk majd, hogy ez a stratégia valóra vert, hiszen minden stratégia annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle. Én azt gondolom, hogy a közvetlen uniós források szerepe kiemelkedő, növekvő tendenciát mutat jelenleg és az elkövetkezendő években. Ugye a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda létrehozásának éppen az volt a célja, hogy ezt az utat felismerve, ezt a jelentőséget felismerve célokat tűzzünk ki magunknak. 400 milliárd euró összegről van szó 7 éves pénzügyi keretre vetítve, és ebből a 400 milliárd euró összegből Magyarország sajnálatos módon nagyon csekély mértékben részesül, nagyon alacsony a lehívási arányunk. Hogyha megnézzük a számok szintjén, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk ezen a téren, akkor azt fogjuk látni, hogy a fenntarthatóság egy pozitív példa, hiszen éppen a LIFE program az, ahol egyébként kifejezetten jól teljesít az ország, és regionálisan előjárunk, azonban más közvetlen uniós programokban való részesülésünk, a források lehívása az messze elmarad a nyugat-európai átlagtól. És azért is fogalmaztam úgy, hogy nyugat-európai átlagtól marad el, mert a valóság az, hogy ez nem csak egy magyar probléma, ez egy regionális probléma. A számok szintjén megnézve azt találjuk, hogy sajnos a mi régiónkban 15-16 euró jut egy főre a lehívás teljes összeg köréből, ami Nyugat-Európában ez ennek a többszöröse, Ausztriában 50 euró, Németországban 200 és 300 között van, Hollandiában ezt meghaladja, Luxemburgban 6 és 700 euró közötti összegről van szó. Van hová fejlődnünk. Nagyon súlyos problémákkal szembesülünk, hogyha megnézzük, hogy hová kell adaptálódnunk a klímaváltozás tekintetében, és az is egy nagyon fontos keret, ami a jövőben mutat, hogy az a zöld megállapodás, ami ennek az időszaknak a vezérelve volt, ez lassan átvált egyfajta kék megállapodásra, amely a saját középpontjába a vízgazdálkodást helyezi. Éppen ezért mi is a saját működésünkben igyekszünk rávilágítani az elkövetkező prioritásokra, hogy már most lehetővé tegyük a felkészülést. Az én saját 12 éves brüsszeli gyakorlatom arra világított rá, hogy van egyfajta nyelvezet, van egyfajta módszertan, amivel az uniós intézményekkel boldogulni lehet. És kiemelném ebből a körből azt a vállalást, amit a városvezetés nagyon bátran tett, és belevágott a 100 város programba, hiszen nem volt e mögött példa, nem tudták, hogy milyen utat kell bejárniuk, és ebben ismételten, megerősítetten szeretném felajánlani mind a saját miniszteri biztosi, mind a Magyar Fejlesztés Ösztönzőt a gyakorlati támogatását, hiszen azt gondoljuk, hogy ezt a vállalást siker kell, hogy övezze, mert az egész ország sikerét jelenti egyúttal.
A tanácskozás panel beszélgetései során az első kérdés az volt, a megjelent egyetemi oktatók mutassák be intézményük kutatásaik területén, hogyan mutatkoznak meg a klímaváltozás hatásai, melyek a legfontosabb tendenciák, és mit jelentenek ezek Miskolcon. Elsőként Dobos Endrét, a Földrajz Geoinformatika Intézet egyetemi tanárát hallják.
Európai Unión belül az egyik legfontosabb célkitűzés manapság az, hogy az európai talajokat egy kicsit rendbe tegyük, mert ugye már Európa önellátó képessége bajban van. A farm to fork, vagyis ugye a termeléstől az élelmiszerig. Szoktunk beszélni, mindig megkérdezik tőlem, hogy milyen hatása van a klímaváltozásnak a talajokra. Én meg mindig visszakérdezek, hogy az a baj, hogy a talajoknak nagyon nagy hatása van a talajdegradációnak a klímaváltozásra, mert ha nem tud nedvességet tárolni, ha nem tudja azokat a puffer képességeit használni, amit használnia kellene, akkor ez nem fog működni. A meleget még melegebbé teszi, a hideget még hidegebbé teszi, a szárazat még szárazabbá teszi, és azt látjuk, hogy 200 éve semmi más nem csinál az ország, mint küzd a víz ellen. Lecsapoltuk az összes mocsarunkat, csatornáztuk az összes mindent, a városban pedig semmi más nem történik, mint az építőipar támogatása, ahol hely van, ott csak lefedünk, ahol víz van, ott egyenes, a legrövidebb úton bevezetni a szerencsétlen szimvába az összes vizet, hogy 3 perc alatt az összes víz ott összegyűjjön, és közben az a szerencsétlen víz nem is találkozik a talajjal. Véletlenül se tud belemenni, mert nincs hova. Gyakorlatilag, és azt tudjuk, hogy a városi ökoszisztéma, a városi ökológiában ez egy ismert tény, hogy a városi klíma teljesen más. És pontosan azért, mert azok a puffer hatások, amit egy egészséges vegetáció és alatta levő növényzet ki tudna fejteni, az nem működik, és én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb probléma itt most jelen pillanatban.
A következő hozzászóló Szép Tekla, a Miskolci Egyetem Világ és Regionális Gazdaságtan Intézetének intézetigazgató helyettese volt.
Az én szakterületem az kifejezetten az épületek és a háztartási szektor, tehát a lakossági épületállománynak a helyzete. Magánépületállomány 2/3 energetikailag elavult. Ebből adódik az, hogy igen magas az energiahatékonysági potenciál, egy 40-50%-ról beszélünk. Hogyha összehasonlítjuk az épületekben az 1 négyzetméterre jutó energiafelhasználást, ez másfélszerese az Európai Uniós átlagnak. Tehát a lakossági szektor tekintettel arra, hogy az energiafelhasználás 1/3 felel, mind országosan, mind az Európai Uniós átlagot tekintve, hogy manapság már nem is a fűtés okozza a legnagyobb problémát, illetve az előrejelzések szerint, tehát itt az elkövetkező 10-20 évben, igenis a hűtés lesz a legnagyobb probléma. Azért van ekkora hatása az időjárás változásának, hiszen az épületeink rossz energiahatékonyságok, nem megfelelően szigeteltek. Úgyhogy ezek a problémák mind összefüggnek egymással, és ahogy említettem, tehát a fűtés felől el fogunk mozdulni a hűtés problematikája felé. Ezt egyetlen egy módon lehet megelőzni, akkor, hogyha nagyon komoly energiahatékonysági felújítási programokat indítunk és befektetünk ezekbe az épületekbe.
Nagy Zoltán a Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet igazgatójának hozzászólásával folytatódott a beszélgetés.
A kutatásainkban általában arra a következtetésre jutunk, hogy a legfontosabb tényező az az ember. A legfontosabb tényező mindegy reziliens város, mindegy okos város esetében az okos polgár, de azért például Miskolc városában vagy a magyar társadalomban azért más problémák is vannak, és ezért is érdemes az emberek felől közelíteni, de a jövedelmi problémák és a tudás problémája. Ezek a megoldások, ezek nagyon sokszor a tudáson és a jövedelmi viszonyokon is múlik.
Viskolc Béla, a Kémiai Intézet intézetigazgatója egy Kazincbarcikai kutatásukról beszélt.
Nagyon fontos, hogy Kazincbarcikán létrejött egy platform, amiben a vállalat és az önkormányzat együtt dolgozik. Mi csak ott tanácsadói szerepet töltünk be. Nagyon fontos az, hogy például a csapadékvizet Kazincbarcikán már több mint 100 háztartásból nem elvezetik, hanem a vállalat által adományozott tartályokba gyűjtik, monitorozzák, hogy mennyi vizet gyűjtenek. Kikerültek ezek a tartályok a iskolákba, vodákba, szemléletformálás kapcsán. Tehát tulajdonképpen nagyon sok apró lépést próbálunk megtenni annak érdekében, hogy közösen tudjunk sikeresen alkalmazkodni. Mindig forrásokról beszélünk. A vállalat egy bizonyos forrást ennek a klímaplatformnak a rendelkezésére bocsájtott annak érdekében, hogy azokat a javaslatokat, próbálkozásokat, amiket a vállalat és a város közösen elhatároz, közösen tudnak csak alkalmazkodni, ezeknek legyen valamilyen pénzügyi alapja.
Madarász Tamás, a Víz és Környezetgazdálkodási Intézet igazgatója következik.
Miskolc térségében mondhatjuk azt, hogy egy nagyon különleges és kedvező helyzetben vagyunk, azért, mert a város ivóvíz készletét döntően a Bükki karszt készlet biztosítja, ami egy speciális és különleges helyzet. Egyrészt egy nagyon jó minőségű vizet biztosít a városnak, másrészt kiváló élvezeti értékű, jó ízű vizet biztosít, harmadrészt energetikai szempontból is egy nagyon kedvező helyzet. Ennek a bája, a szépségei, előnyei és a veszélye is. ismertek. Ha a kérdés az, hogy az éghajlatváltozás hogyan befolyásolja ezt a szakterületet és Miskolcnak a kitettségét, akkor azt kell látnunk, hogy a fő hatás az egyrészt a hőmérsékleti anomáliák, másrészt pedig a csapadék éves eloszlásának a változása. Még egy tényező az, hogy jelentősen csökkent a hóformájú csapadéknak a mennyiség, az aránya, amely a bükki területeken a beszivárgás, a téli beszivárgás szempontjából kulcsfontosságú. És ennek az az eredménye, hogy a kollégáimmal 30 éve egészen egyedülálló az országban működtetünk egy monitoring hálózatot, amely a bükkben, kutakban, forrásokban fontos hidrogeológiai paramétereket mérünk és rögzítünk. Úgy kell elképzelni, hogy milliós nagyságrendű adat áll rendelkezésre a rendszer folyamatainak a megértésében, és egy új referencia év a számunkra 2010-es év lett, talán sokan emlékeznek arra, amikor a városban talán 3 váratlan árvízi esemény is volt, meglepve sokunkat, a szakmát is, azt gondolom, nem csak a városüzemeltetés kérdéseit, és egy éven belül az adataink mutatják, hogy nem csak a karsztvízszínnek a legmagasabb mért értékét, hanem a legmélyebb leürülési értékét is mértük. Tehát jól bizonyítja azt, hogy kiszolgáltatottabbá válunk, egyrészt vízellátás, ivóvízellátás szempontjából, másrészt pedig árvízvédelmi szempontból, a karsztvillám árvizeknek a szempontjából.
Dobos Endre, talajtani társaság elnöke, a Miskolci Egyetem földrajzi és geoinformatikai tanszékének oktatója. Elég megdöbbentő adatot mondott a talajok állapotára.
Az európai adatok azt mondják, hogy 60-70% a talajoknak, beleértve a városi talajokat, erdőtalajokat, szántóföldi talajokat, valamilyen talajdegradációs, talajleromlási folyamattól szenved. Vagy a szerves anyag csökken benne erősen, vagy a szerkezete ment tönkre, vagy az erózió vitt el, vagy bármi más. Amit adatokat mondtam, az Magyarországon körülbelül ugyanilyen arányokban működik. Szántóföldi talajoknak, azoknak viszont majdnem 100%-a valamilyen degradációs folyamattól szenved, úgyhogy ezek sajnos tények.
Az egy döbbenetes szám, hogy mondjuk 1 milliméter talaj mennyi idő alatt képződik.
Tudom, szokták ezt a statisztikát számolgatni jobbra-balra, én ebben se hiszek. Igen, az a baj, hogy a talaj nem milliméterről milliméterre épül, hanem inkább felülről lefelé halad, és járja át ugye a talajt, a szerves anyag, az élet, a bármi más, és ugye a talajképződési folyamatok. Egy biztos, hogy ha egy talajt tönkreteszünk, tönkretenni sokkal könnyebb, mint megjavítani. Sajnos megjavítani nincsenek technológiáink, segíteni tudunk a talajfejlődésben, a szerves anyag ellátásban. Ezt csak a talajélet tudja megcsinálni. A talajéletnek viszont szüksége van vízre, szüksége van levegőre, szüksége van tápanyagra. Bármilyen szerkezeti degradációnál a szélsőségek felé megyünk el. Vagy túltelített lesz a talajok jelentős része, ugye február, március elején tele van az országos sajtó, belvíz, 60-80 ezer hektár belvíz alatt. Aztán 2 hónappal később ugyanezek a talajok már, úristen, aszály van. És mi a baj? Az a baj, hogy az a víz, ami ott belvízként képződött, az nem tudott beszivárogni, mert olyan rossz a szerkezete. A gazdák elvezetik, elviszik, és utána ez a víz, amit a Jóisten ideadott nekünk, pont oda, ahova kell, az aztán 2 hónap múlva már nagyon hiányzik, mert akkor már valahol a Fekete-tengerben lubickol.
Hogyan lehet ezeket a dolgokat levinni a mindennapok szintjére? Most nézzük a várost, több olyan példát mondott, ami a vízelvezetéssel kapcsolatos.
Igen, amit az előbb mondtam, a talaj egy nagyon érdekes rendszer, szoktuk mondani ugye tudományosan, hogy 4 fázisú rendszer, amiből 3 a szilárd, ugye ezek a kis részecskék, amiket meg tudunk fogni, meg a pórus térben van levegő, meg víz. És a 4. fázis, ami elengedhetetlen része, az az élővilág. Tehát egy kis kanálban több mikroorganizmus van, mint amennyi ember él a Földön, ezt mindenki látta ilyen nagyon népszerű kis plakátokon mutogatjuk. Ahhoz, hogy ez megjavuljon, gyakorlatilag támogatni kell a talajéletet. Hogyan tudom támogatni a talajéletet? Ugye, mint magunkat. Szeretnénk enni, szeretnénk inni, és nem szeretnénk megfulladni. És még jól is akarjuk magunkat érezni egy picit. Na hát innentől kezdve ugye Miskolc város gyakorlata, nem csak Miskolc, az egész ország. Eljutottunk odáig, hogy nem szabad elégetni a a zöld hulladékot. Nagyon jó, de mit csinálunk helyette? Elégetjük a gázolajat, mert a gazdák összegyűjtik, meg az emberek, akiknek kertjük van, beleteszik nejlonzsákba, amit kőolajból készítünk, utána 10 tonnás teherautókra felpakoljuk, elvisszük, és utána boldogok vagyunk, mert legalább elkezdjük komposztálni. Miközben ugye a szerves anyag nem önmagáért fontos, hanem a szerves anyag táplálja azt az életet, ami a talajban van. És ha talajban nincs élet, akkor az szét fog esni, az degradálódik. Tehát pontosan az élelmet vesszük el azáltal, hogy a kiskertekből, meg a városból, az már egy dolog, hogy feleslegesen égetjük már megint ugye a gázolajat, és ilyen nagy gigateherautókkal szállítgatjuk, azért ki lehet számolni, hogy az éves szinten hány ezer, tízezer tonna gázolaj, ezt elégetjük, ez hozzájárul a szénkibocsátáshoz, meg bármi máshoz. És közben pedig éhezik a talaj összeszervezete, közben megszűnik a talaj fedése. Ha süt a nap, akkor pillanatokon belül kizárod. Hogyha esik az eső, a csepperózió pillanatokon belül szétveri még azt a kevés szerkezetet, ami benne van, szétúsztatja az egészet, eltömi a pórusokat és lezár. Tehát onnantól kezdve a három fázis már hiányozni fog, mert vagy túlvizes lesz, vagy túl száraz lesz, és gyakorlatilag csak annyit tettem, hogy elvettem az élelmet a talaj élővilágtól, azok nem kezdtek járatokat gyártogatni, mint a giliszta, vagy mint ugye a növényi gyökerek, abba nem tud belemenni se a víz, se a levegő, hanem egy ilyen összeiszapolt masszán, még jól el is húzingálom, hogy úgy jó legyen, mert szépnek kell lenni, feketének és fedetlennek, és az eredmény egy élettelen világ.
Van-e konkrét együttműködés mondjuk a Talajtani Intézet és az egyetem és az önkormányzat között?
Hát nagyon szeretnénk együttműködést. Valós együttműködés egyelőre még nincsen, én azt látom. De azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy a város meg az egyetem hosszú ideig el volt szeparálva. Én ezt most kritikaként mondom. Viszont azt meg hozzáteszem, hogy az elmúlt időszakban meg pont az ellentétét látom. Tehát nagyon sok szempontból megindult az párbeszéd, az együttműködési utak keresése. Nagyon sok olyan uniós pályázat van, ami a városi talajoknak a megjavítását célozza meg, és ugye a klímaadaptációnak ez, amit itt többször elhangzott, a víz és a talaj arányának növelése a városban. Ez fogja csak, mert egyébként olyanok vagyunk, mint egy samott tégla a kandallóban, mert ezek a nagy bérházak, épületek, amelyek szívják a meleget, meg semmit nem tudnak hűteni, fűteni, hanem csak azt erősíteni, ráerősíteni. Ha ilyenek nincsenek, amik ezt tompítani tudják, akkor gyakorlatilag a szélsőségek felé megy a klíma folyamatosan.
Több mint zöld címmel Miskolcon kezdte országjáró előadás sorozatát január 18-án a Fenntartható Városok Szervezete. Miskolc jövőjéről és a városi klímaadaptáció kérdéseiről szólt az egésznapos tanácskozás, ahol panelbeszélgetések keretében a Miskolci Egyetem földrajz geoinformatikai, víz- és környezetgazdálkodási, gazdasági és kémiai intézetének szakemberei ismertették kutatásaik eredményeit. Az itt készült összeállításunkat hallották.